A négy magyarországi református püspök Kárpátaljára utazott március 4-én. A történelmi jelentőségű látogatás során a küldöttség Beregszászba látogatott, ahol tanácskoztak, majd közös istentiszteleti alkalmon vettek részt. Az egyházi vezetők az adományok mellett a magyarországi református közösségek, a magyar nép mély együttérzését, a nemzeti összetartozást, a határon átnyúló szeretet üzenetét is magukkal vitték a határon túlra. Fekete Károly tiszántúli püspökkel Szirák Sára beszélget.
Nemrég arra ébredtünk, hogy az orosz-ukrán háború kitört, és március 4-én egy mondhatni történelmi jelentőségű látogatást tett a négy magyarországi református püspök, és ennek a körülményeiről kérdezném, hogy pontosan hogyan jött az elhatározás, kik is hova látogattak el, és milyen célból.
Amikor a legutóbbi zsinati elnökségi tanácson elemeztük a háború miatt kialakult helyzetet, akkor döntöttük el közösen, hogy kinek-kinek a naptárából törlődik az, ami addig oda került, szabaddá tesszük magunkat, és együtt átmegyünk meglátogatni a lelkipásztor testvéreket Beregszászba. Zán Sándor püspök úr kész volt arra, hogy összehívja a lelkészi kart. Egy olyan bátorító istentiszteleten vegyünk részt, ahol minden négy püspök megszólal ige üzenettel, aztán pedig Beregszászi diakoni központban az esperesi karokkal, püspök úrral szűkebb körben egy tanácskozást végzünk, egy olyan helyzetfelmérést, mivel tudunk segíteni, mi most a helyzet, hogyan érzik ők a saját életükben ezt a nyomorúságot, hogy háborús helyzet van, és közben az is kiderült, hogy csatlakozni tud a küldöttséghez Novák Katalin miniszterasszony, aki tulajdonképpen a református szeretett szolgálat jószolgálati nagykövete, és ebben a tisztségében valóban ő is sikerült, hogy kijöjjön. Azon a napon reggel Bereg Dolócon találkoztunk, hiszen különböző tájegységekről jöttek a püspök testvérek, és amikor a konvoj összeszerveződött, akkor indultunk át együtt Beregszászba.
És hogy a püspök úr járt a határnak ezen az oldalán, ahol a tiszántúli gyülekezetek, például Záhony, Tiszabet, stb. Ugye komoly munkát végeznek ebben az időszakban, és a túloldalon is. Most arra lennék kíváncsi, hogy milyen különbségek, milyen érzések fogalmazódtak meg püspök úrban, milyen volt akár a határátkelés.
Határátkelés az gördülékenyen ment, hiszen diplomáciai segítséget kaptunk. A különbséget pedig nagyon érzékletesen tapasztaltuk, hiszen a határnak az innenső oldalán az öt átkelő helyen, amik a magyar területen vannak, Tiszabecs, Barabás, Lónya, Záhony és Beregsurány, ott olyan bősége van az adományoknak, hogy szinte nem tudják hova tenni. Kárpátalján pedig szűkében vannak ezeknek, úgyhogy nagyon várjuk, hogy kialakuljon az a gyors humanitárius folyosó, amin lehet közlekedni és közlekedtetni ezeket az adományokat, mert tényleg az egész ország megmozdult, és most már a MRS raktárai, a különböző gyülekezeti termek, egyéb raktár lehetőségek, önkormányzati helyek is olyan módon megteltek, hogy már inkább azt mondjuk, hogy tartsa az megyei közösség is az egyházmegye székhelyén az adományokat, és majd amikor megnyílik ez a lehetőség, akkor tudjuk átszállítani az adományokat. Sok minden van, jó dolgokat tudnánk átjuttatni, hogyha ez lehetővé válna. A látogatásunk óta talán valamit enyhült ez a helyzet, de még mindig nem az a gyors átjutás, amire szükség lenne, hiszen a kárpátaljai testvérek, az ottani gyülekezetek is, meg intézmények, hiszen több iskola van gimnázium internátusokkal, föl vannak arra készülve, hogy fogadják a belső Ukrajnából érkező menekülteket, és őnekik is az ellátást kellene biztosítani, úgyhogy ez több célt is szolgálna, hogy ők ezt a hátország státuszt úgy tudják betölteni, hogy eredményes legyen, és el tudják látni az oda menekülőket.
És milyen volt Beregszászban együtt lenni, milyen volt a gyülekezeti közösségben lenni, és még hadd egészítsem ki annyival, hogy ugye nyilván nagyon nehéz is az embernek ebben a helyzetben megfogalmazni valamilyen igei üzenetet ilyen közösségben, ebben a gyülekezetben.
Örökre emlékezetes marad az a felemelő alkalma, hogy együtt lehettünk, hiszen az köztudott, hogy Kárpátaljáról a férfiak menekültek el, vagy bújtak el legelőször, és ott van a közel 80 fős lelkészi kar, akik helytállnak, helyben maradnak. A saját családjukra is vigyáznak természetesen, de voltak olyan lelkész családok, akik át tudtak jönni ismerősökhöz, rokonokhoz, lelkész barátokhoz, de a lelkipásztorok ott vannak. Nagyon nagy szükség van az ő vigasztaló szolgálatukra, illetve arra a szervező munkára, hogy az érkezőket ők is tudják fogadni. A közös ígérefigyelés az egy olyan töltekezés volt, ami azért derűsítette ezt a fájdalmas alkalmat. Az istentisztelet után pedig sorjáztak oda a Debrecenben végzett teológusok, akiket én is taníthattam több évtizeden keresztül, és nagyon örültünk minden kézfogásnak, minden ölelésnek, jó szónak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos alkalom volt a mi számunkra is, mert én is feltöltődve jöttem el, és megnyugvással, hogy ott tényleg nincs még fegyverropogás, és ez egy ajándék. Kifejezte Zán püspök úr, hogy ők is adtak a 2022-es évnek egy címszót, egy olyan elnevezést, ami meghatározza az egész egyházi évüket. Ők azt tűzték ki, hogy 2022 a hálaadás éve. Nagyon szívszorító volt hallgatni, hogy még ebben a helyzetben is bennük van az a hálaadás a belső lelki békességért, a folyamatos épülésért, amit a magyar kormány segítségével el tudtak végezni, hogy óvodákban, iskolákban folyhat a munka. Még mindig a magyar nyelven tudják megszólítani egymást és az Úristent. Nagyon sok minden felsorolt, ami háladásra ad okot, és ösztönözi is az ott levőket, hogy ne elhagyják magukat, meg a hitüket, hanem ez megtartsa őket. Amikor én kerültem sorra, akkor én az Ézsaiás Prófita könyvéből a 42. rész első három versét idéztem, ahol az Úr szenvedő szolgáját mutatja be Ézsaiás próféta. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Tulajdonképpen itt ez a két kép nagyon fontos, hogy a megrepett nátszál és a füstölgő mécses is hasznavehetetlen tárgyakat idéz föl, mert a megrepett nátszállal nem lehetett már írni, szentiratot sem lejegyezni, kidobásra lett méltóvá, a füstölgő mécses pedig azt jelenti, hogy hát ellobbant a lángja, már nincs minél szobában lenni, vagy nem tölti be a küldetését, és hát éppen az Úr szenvedő szolgálja mutatja meg, hogy mindkét eszközzel lehet valamit tenni. A mécsesbe újra lehet olajat tölteni, és meg lehet gyújtani, és a megrepett nátszálat pedig hozzá lehet kötni egy éphez, és újra használhatóvá válhat. Ez az odaláncolás az Isten igéjéhez, hozzákötődünk valami szilárdhoz, stabilhoz, ez az egyik reménység. A másik reménység pedig az, hogy a Szentlélek erejével mégiscsak van egy olyan belső életvilágosság, ami a külső sötétségben és ebben a szó szerint füstölgő helyzetben, hiszen aki látott lerombolt házakat vagy ledobott bombát, aminek füstje van és sajnos tönkretesz mindent maga körül, ez a két kép egészen más értelmet nyert így.
És biztosan a helyi gyülekezetekkel is egyeztet, illetve folyamatosan folyik az a munka, ami nem csak a lelki segítségre vonatkozik, hanem adományok és egyéb segítségekkel kapcsolatos. És most azt szeretném megkérdezni, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület jelenleg hogyan segít, vagy mi munkálkodik?
Szerencsére úgy volt az esperesi értekezletünk február 25-én, hogy 24-én indult el a háborús híreknek a sora. Mi rögtön tudtunk egyeztetni, ezért a határmenti sávban több gyülekezetet jelöltünk meg arra, hogy raktározásban segítsen. Úgyhogy Máropapiban, Tiszabecsen, Nagylónyán, Záhonyban, Tornyospálcán jelöltünk ki olyan helyet a gelénesi református szeretetszolgálati raktár mellett, Beregdorúcon, ahol várjuk az adományokat, ott el tudjuk helyezni, illetve az esperesi székhelyeket jelöltük meg, hogy oda csoportosítsák az adományokat. Az ebesi református szeretetszolgálati raktár is már megtelőben van, de megvannak ezek a pontok, ahol gyűjtjük. A határsávban két egyházmegyénk van, a Szatmári és a Szabolcsberegi Egyházmegye, de besegít a Nyírségi Egyházmegye is, ahol nincs közvetlen határállomás, de nagyon közelesnek. A három esperes egyeztetett arról, hogy hogyan osztják be a gyülekezeteket, hogy önkéntesekkel le tudják váltani a helyi erőket, mert bizony kb. Egy héten keresztül ők 24 órás szolgálatban voltak, és a gyűjtőpontokon, amik nem pont a határállomásnál vannak, hanem már a falvak belsejében 2-3 kilométerre, általában az iskolákban vagy a polgármester hivatalok környékén lehet elvégezni azokat a ételkészítéseket, amikor vagy meleg étellel, vagy szendvicssel tudják fogadni a érkezőket, illetve akik tovább mennek autókkal, azoknak ételcsomagot adni. Ott vannak szálláshelyek, általában a tornatermekben, matracokon, ezeket fertőtleníteni kell, tehát egy folyamatos szolgálat, hiszen van olyan éjszaka, amikor háromszor, négyszer is cserélődik ez a 80-100 matrac, és van olyan éjszaka, hogy 4-500 ember pihen 2-3-4 órát ezeken a helyszíneken. Úgyhogy a felügyelet is fontos természetesen. Vannak különböző kívánságok, van, aki nem tudja, hogy hova menjen, akkor őket olyan menekültáborokba szállítják, amelyek a ország belsejében vannak, de oda el kell juttatni őket. Úgyhogy nagyon sokféle feladat van, és a hatóságok mellett a lakosságnak, a mi gyülekezeti tagjainknak is nagyon fontos feladat jut ki. Úgyhogy ezek az összefogások, ezeknek a megszervezése, ez egy külön logisztikai feladat.
A négy magyarországi református püspök Kárpátaljára utazott március 4-én. A történelmi jelentőségű látogatásról Fekete Károly tiszántúli püspökkel beszélgettünk.